szakaszból szeretnék egy fél mondatot kiemelni, amelyet már imádság előtt elolvastam. Ez Jeremiásnak az egyik felszólítása, és ha tetszik, remegő szívvel elmondott könyörgése. Hallgassatok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára. Reminiszkere vasárnapja van ma, arról szól ez a vasárnap a bőjtnek egyik vasárnapja. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Lehet, hogy ennyi is elég lenne, és nem is kéne prédikálnom, mert ez azt hiszem mindent körbeír, vagy mindent megfogalmaz, ami fontos ebben a gondolatkörben, akár a bőjtről gondolkodunk, akár arról, ami most textusként előttünk állhat, de mégis hagy beszéljünk egy pár szót, hagy beszéljek egy pár szót arról, ami itt Jeremiás könyvében található. Jeremiás maga az író próféták nagy fejedelme, aki, amikor ez a történet játszódik, ez körülbelül a 7. század vége, 6. század eleje környékén van. Itt Jósiás fia, Jojakim lesz a király. Jósiás volt az a király, aki rádöbbent arra, hogy kultuszi reformot kell végrehajtani, hogyha meg akarnak maradni, és Isten jó indulatát szeretnék maguk mögött tudni, akkor rendbe kell tenni mindazt, ami eddig elromlott és rosszul ment az Isten tiszteletben, rosszul ment az ország vezetésében, és egyáltalán rosszul ment az emberek fejében. És aztán az ő halála után az egyik fia lett király, akit elhurcolnak, és az elhurcoló egyiptomi sereg teszi Jojakimot királyá, őt ülteti a trónra, aki egy ideig kiszolgálja Egyiptomot, majd az első adandó alkalommal gyorsan Nabukodonozor királyhoz csatlakozik az ő seregéhez, de őt is csak 3 évig szolgálja, aztán föllázad az ő vezetése alatt az egész ország, az akkori kor vezető hatalma ellen, és úgy gondolja, hogy üzenni kell Nabukodonozornak. Azt kell üzenni, hogy most másként kell gondolkodni, mert azt akarják, hogy Nabukodonozor megértse azt, amit ők üzennek. Ennek az lett a vége, hogy addig üzengettek, amíg Nabukodonozor lerohanta az országot, ahogy ezt Jeremiás jó előre megjósolta. Egy nagyon furcsa történet, ami előttünk áll, és egy furcsa Isten szolgája áll előttünk, aki valószínű nagyon megosztó személyiség lehetett, mint ahogy általában ez szokott lenni. Voltak, akik odafigyeltek arra, amit mondott, és voltak, akiket pedig kifejezetten idegesített az ő jelenlét, és ez így van ennyien, mert az ilyen típusú egyéniségek általában nem mindenkinek szimpatikusak. Nyilván Jeremiás úgy kezdte a maga szolgálatát, hogy majd ha ő elmondja mindazt, amit az Úr rajta keresztül üzenni akar, akkor tömeges megtérések lesznek, és mindenki meg fogja érteni azt, hogy milyen nagyszerű dolog az Úrral közösséget keresni, és az Úrral közösséget találni. Ezen mindenki átmegy, aki az igével valamelyest foglalkozott, már sokkal kisebb kaliberű emberként, mint Jeremiás, akkor is azt gondolja, hogy hát ha egyszer az Úr mondott valamit, és én most megértettem, hogy ilyen nagyszerű dolog az Úrnak az üzenetét átadni, akkor biztos mindenki meg fog térni. Hogy meséljek el egy mulatságos történetet a saját életemből, valószínű, hogy már meséltem, és egyesek tudják, de most ide kívánkozik. Egyszer egy vendég, vagy helyesebben vendégként szolgáltam valahol, és úgy gondoltam, hogy nagyon jól felépített igehirdetést fogok most elmondani, és hát minimálisan mindenkinek érteni kell azt, hogy miről is prédikálok, és hát remegő térdekkel fognak leborulni az Úr előtt. És amikor éppen a csúcspontnál jártam, vagy legalábbis szerintem a csúcspont volt, akkor így felnéztem, és a gyülekezet egyik oszlopos tagja egy óriásit ásított. Egy életre megjegyeztem ezt a történetet magamnak, mert olyannyira voltam hatással, hogy szent ásítással válaszolt arra a gondolatra, amit én csúcspontként gondoltam megfogalmazni, bár azóta tudom, hogy az ásítás az nem is az unalomnak a jele, bár ez lehet, hogy csak mettegetőzés az én részemről. Szóval Jeremiás sem gondolta ezt másként, hanem azt gondolta, hogy majd ha ő az Úr nevében el fogja mindazt mondani, amit az Úr rábízott, akkor biztos, hogy mindenki észhez fog térni, és nyilván, mivel egy értelmiségi családból származott, a betű, a politikai gondolatok, a szociális problémák, az egészségügyi és bármi őt izgatták, és nyilván nem véletlenül ő az egyik nagy író, proféta. De meg kellett valamit annak ellenére tanulnia, hogy ismerte a betűt, ismerte a mélységeket, a magasságokat, és mindazt, amit az Úr rábízott, hogy nem úgy működik a dolog, ahogyan mi azt elképzeljük. Mert ha egyszer kegyelmes az Isten, és hosszan tűr, és nem csap le az ő tüzes istennyire, ahogy szokták mondani, amikor mi szeretnénk, akkor az is benne lehet, bocsánat a vulgáris kifejezésért a pakliban, hogy mi prédikálunk, és senki oda se figyel. Hogy ő prédikál, és senki meg nem fog térni. Hogy ő mondja, amit mondania kell, és senkit nem érdekel, és nem izgat. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy sikertörténet, abból a szempontból, ahogyan Jeremiás indult, és ahogyan mi ezt gondolnánk az életről, vagy arról a hivatásról, amit választottunk. Szükséges, hogy visszajelezzenek, szükséges, hogy visszajelzést kapjunk, és szükséges az, hogy pontosan tudjuk, hogy amit mi elmondunk, vagy amit mi teszünk, amit mi cselekszünk, az értelmes, az fontos, az jó dolog, és szeretnénk, hogyha visszajelzést kapnánk a környezetünktől. És már is ott vagyunk annál a kérdésnél, hogy kinek a véleménye fontos, ami számunkra. Olvastam egy pszichológiai értekezést erről a kérdésről, hát nem olvastam végig, csak vele lapozgattam, és hát egy-két gondolatot hagyosszak meg veletek, mert abból indulunk ki, ugye, hogy minket arra nevelnek gyerekkorunkban, hogy nekünk jó szívűnek, önzetlennek kell lenni, és amikor valamit kérnek tőlünk, akkor azt önzetlenül meg kell cselekedni, és önzetlenül tenni kell azt, amire a környezet bennünket kényszerít, sőt, tudnék citálni több olyan igét a Szentírásból, ahol azt mondja Jézus, hogyha egy mérföldre kényszerítenek téged, menj el kettőre, ha egy ruhát kérnek tőled, most egy kicsit szabadon fogok fogalmazni, adjál kettőt, és a többi, ha egy forintot kérnek, adjál oda tizet, nehogy véletlenül valami baj legyen, és a többi. És ennek az a veszélye, hogy az ember az úgynevezett megfelelési kényszerbe kezd verkődni. Mert fontos nekünk az, hogy a környezet hogyan vélekedik rólunk. Fontos nekünk az, hogy mi a véleménye a környezetnek. Fontos nekünk az, hogy befogadjanak, mi legyünk azok, akik mindig a középpontban vagyunk, és nehogy véletlenül kilógjunk a sorból, mert akkor aztán valami baj lesz, és nehogy véletlenül valami más dolgot fogalmazzunk meg, mint az az adott környezet, ahol vagyunk. Szeretnénk megfelelni, mert fontos nekünk az, hogy más hogyan gondolkozik rólunk. De mi lesz a saját mozgásterünkkel? Mi lesz azzal a térrel, amit mi magunknak megfogalmaztunk? Mi lesz azzal a térrel, amit Jeremiás megfogalmazott magának, vagy lehet, hogy ő másként gondolta mindezt, ahogyan ő működni és mozogni fog, ahogyan ő a szolgálatát elképzelte és végezte. Arról ír ez a kis értekezés, hogy az egészséges önzésnek helye van a mi életünkben, és tudni kell nemet mondani, meg kell tudni fogalmazni azt, hogy már pedig én ezt nem akarom megcsinálni. Jó az nekem, amit kérnek, vagy rossz az nekem? Biztos, hogy profitálok abból, hogyha én most X-nek és Y-nak segíteni fogok. Viszont, ha ebben a kérdéskörben járkálunk, gondolkodunk, akkor nincs veszélye annak, hogy ez az egészséges önzés átcsap egészségtelen önzésbe. Vajon nincs meg a veszélye annak, hogy aztán utána mindig csak azt szeretném hallani, ami nekem jó? Kinek a véleményére adok? Biztos, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, jártunk már úgy, ha én jártam már így, ezzel fogom kezdeni. Megkérdeztem valakinek a véleményét, de nem azért kérdeztem meg, mert igazán érdekelt volna, hanem csak visszajelzést szerettem volna kapni arról, ami nekem fontos. Ugye úgy látod, kedves barátom? Ugye te is azt gondolod, hogy ez csak így lehet látni? Ugye te is így képzeled, ugye milyen jó, hogy mi ketten ezt így gondoljuk. És már is csak azt szeretném hallani, ami nekem annyira jó, ami nekem annyira fontos, amikor is megint én lehetek az, aki mindent csak jól csinál. Könnyű függővé válni, hívja fel ez az értekezés a figyelmet arra, hogy könnyű függővé válni mások visszaigazolásától. Elveszíted valóságos életet innentől kezdve? Na, hogy miért is álltam meg ennél egy picit, és miért is kezdtem ezen merengeni, miközben ez az ige állt előttünk, mert kézzelfoghatóvá válik itt ebben a jeremiási helyzetben az, amiről most beszéltem. Jelen van több vezető, próféta, pap, akik arról beszélnek, hogy ez a szent hely, ami ahol most vagyunk, ahol az Úr megjelent a mi atyánknak, és Dávid, a mi királyunk, és az ő fia Salamon olyan nagyszerűvé tette ezt a templomot, hát ameddig ez a templom áll, addig itt baj nem lehet. Ameddig én azt mondogatom, hogy én keresztény vagyok, akkor tehetek bármit, mert az Istennek kutya kötelessége engem úgy kezelni, mint egy hívő embert, a keresztény helyett mondhatok hívőt, vagy bármit, ami a te gondolataidban ezt a kérdéskört körülírja. Hát hogy jön ahhoz valaki, hogy az én báramat megkérdőjelezi, az én templomomat megkérdőjelezi? És erre jön valaki, aki azt merészeli mondani, hogyha nem hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, az Úrat, a te Istened nem érdekli, hogy mi lesz azzal a templommal. Hát minimálisan erre fölháborodik mindenki, aki ezt hallja, és fölháborodsz te, aki ezt hallod, mert kinek a szavára akarsz hallgatni? Azt szeretnéd hallani, ami téged igazol minden helyzetben, vagy azt szeretnéd hallani, amit az Úr akar mondani? És persze megvan a veszélye annak is, ha valaki azt hiszi mindig, hogy mindig azt mondja, amit az Úr mond, mert úgy kezdi esetleg gondolni, hogy neki erre van jogosítványa, és a többieknek pedig csend a nevük. De vajon szeretnéd te, ha az Úr szava elhatna a te templomodig, váradig, bezárt világodig, és valóban izgat és érdekel, hogy mi a véleménye az Úrnak a te dolgaidról? Kinek a szavára hallgatsz? Bizonyára mindannyiunk életében van egy-két olyan ember, akinek akkor is megfogadjuk a tanácsát, hogyha legszívesebben fejébe húznánk valamit arra, amit mond. De azért valahol még a reflexek működnek, és azt gondoljuk, hogy valószínű nem akar nekünk annyira rosszat, bár egy bizonyos szint után már el szoktuk veszíteni az ilyen jellegű barátainkat is, mert hogy merészelő mást mondani, mint amit én hallani akarok. Ha mindezt végig gondoljuk, és így nézzük meg, hogy Jeremiás milyen helyzetbe került, teljességgel érthető, hogy meg akarják őt ölni. Teljességgel érthető, hogy el akarják hallgattatni azt a hangot, amit ő fogalmaz. Miért is? Mert be kellene látni, hogy amit addig csináltam, az nem jó. Vagy észre kellene vennem azt az elágazást, ameddig jó volt, és utána rossz irányba indultam, és onnan vissza kellene jönni. De hogy fog az kinézni, ha nekem ezt be kell látnom? Mit fognak szólni az emberek? Hogy az a kép, amit eddig mutattam önmagamról, az eddig az elágazásig volt jó. Ó, bolond ember, bolond én, bolond mindenki, aki azt hiszi, hogy az örökkévaló Isten ne látná ezeket az elágazásokat. Ne venné észre, hogy meddig volt jó, és meddig, honnantól kezdve rossz, amit az ember gondol. Ó, kinek hallgatsz a szavára? Izgat az örökkévaló Isten véleménye? Mert addig szokott bennünket érdekelni, ameddig az embertársaink véleménye érdekel. Ugye, jó Isten, jól cselekszem én. Ugye te is egyetértesz azzal, amit én csinálok. Adjál már egy ötöst az ellenőrző könyvemben, vagy adjál már a nyakamba valami kis díjat. Lásd, lássa már mindenki, hogy rólam úgy leomlik a szentség, hát miért nem veszi már észre ezt mindenki? Van egy ismerősöm, aki eljutott odáig, hogy hálátat fog vicsorgatva vagy csikorgatva azért, ha belekötnek. Mert arra kényszeríti ez a dolog, hogy végig gondolja, hogy jól csinálja-e a dolgot. Vagy eljut odáig az ember, hogy hálátat, ha van valami balhé, mert akkor biztos jobban csinál valamit, mint hogyha nagy csöndesség lenne körülött, és minden olyan jól működne. Pedig szeretnénk, ha békesség lenne. Ki ne szeretné, hogyha állandó nyugalom lenne a környezetében? Egyszer-kétszer végig kellett gondolnom egy-két ilyen dolgot, ami nem annyira esett jól, és mindig rájöttem, hogy milyen sok haszna van annak, hogyha az ember rá van kényszerítve arra, hogy gondolkozzon egy picit. Mert eszébe jutnak olyan dolgok, amik sose jutottak volna eszébe. Hallgass az Úrnak, a te Istenednek szavára. Hidd el, hogy bármennyire fájdalmas, az lesz a jövendőd. Az lesz az értelme és értéke az életednek. Amen. 127-es ének első.